családomban is fordult már elő bizonyos alkohol problémák. Egyrészben emiatt is éreztem úgy, hogy megfogott engem maga a pályázatnak a témája. Másrészt nekem is voltak úgymond problémáim az alkohollal.
Szerintem Magyarországon manapság egy elég égető probléma az alkoholizmus, és sajnos a lakosság igen magas százaléka küzd alkohol problémákkal.
Egyszerűen fantasztikusak az alkotások, és van köztük olyan, amit már így abban a formában, ahogy elkészült, lehetne tovább vinni iskolánkban, hogy egy ilyen vitaindító beszélgetés legyen.
Nagyon sok gyerek egy ilyen hármas jelszó mellett éli túl, és éli át ezeket a helyzeteket, amikor azt mondja, hogy nem beszélek, nem bízom és nem érzek.
400 ezer gyermek. Becslések szerint ennyien élnek ma Magyarországon alkohollal visszaélő családban. Vajon közülük hányan viszik magukkal ezt a szenvedélybetegséget? Köszöntöm a Sorsfordítók hallgatóit, Kozák Anna Mária vagyok. A szenvedélybeteg embereket és családjaikat segítő fővárosi fogadó pszichoszociális szolgálat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat intézménye. 2014-ben indították el az Apa-Anya-Pia megelőző egészségfejlesztő programot, hogy minél több gyermek képes legyen nehéz körülményei ellenére is egészségesen felnőni. 14 és 20 év közötti budapesti és Pest megyei fiataloknak szólt a Van történeted az alkoholról kis filmpályázat, amire nagyon erős, érzékeny alkotások érkeztek. Volt olyan, aki a saját történetét mesélte ki magából.
Igazából a családomban is fordult már elő bizonyos alkohol problémák. Egyrészben emiatt is éreztem úgy, hogy megfogott engem maga a pályázatnak a témája. Másrészt nekem is voltak úgymond problémáim az alkohollal. Igazából még valamilyen szinten most is tartanak bár sokkal jobbak, mint amilyen eddig volt a helyzet. Szóval ezért éreztem úgy, hogy szeretnék erről egy kis filmet csinálni.
Milyen típusú problémáid voltak az alkohollal? Miért kérdés számodra az alkohol?
Először 14 éves koromban ittam, akkor még elég érdekes, mert nagyon nem bírtam az egészet. Aztán ugye indultak így a középiskola, egyre több buli, és akkor ott egy idő után úgymond egyfajta stresszkezelés lett ez nekem. Főleg középiskolában rengeteg stresszeltem, és úgymond az alkoholt használtam fel úgy, hogy ne stresszeljek, mert nyilván van egy ilyen fajta hatása is. Aztán idővel így kezdtem rájönni, hogy tényleg ennek semmi értelme, mert úgymond egy másolatának éreztem magam, kb. Egy ember másolatának konkrétan. És ez nem én voltam, hanem az tényleg az alkohol hozta ki belőlem azt az énemet. Szóval próbálkoztam ilyen bizonyos, úgymond módszerekkel, hogy legyőzzem most ezt egészségesebb utakon. Erre szerintem egy jó példa az, hogy most is bennem vagy valamennyire, de régebben nagyon-nagyon-nagyon féltem attól, hogy sok ember előtt beszéljek. És akkor kitaláltam most így végzősként idén, hogy én mondom majd a ballagási beszédet. És tényleg úgy kiálltam oda, egy kortyot sem ittam, és megcsináltam. És az nagyon egy jó érzés volt magamnak, úgymond ott akkor ezt a részét legyőztem a problémának.
Anno, amikor stresszkezelésként használtad az alkoholt, akkor hétvégi bulikba fogyasztottál inkább alkoholt, vagy hétköznap is?
Sajnos hétköznap is. Szerintem amúgy egy eléggé jelen van a társadalomban az, hogy szoronganak a diákok. És mostanában tényleg egyre gyakrabban hallani ezt, és nekem is megvolt. Ez mostanában egyre kevésbé, hála az Istennek, de régebben nagyon ez így bennem volt. És akkor úgymond próbáltam ezt a szorongást úgy elnyomni, hogy iskola előtt is néha ittam. Szóval igen, a kérdés megválaszolva, hétköznap is fogyasztottam alkoholt.
Nagyon bátor vagy, hogy mersz erről beszélni, és hogy ezt a filmet is elkészítetted a társaiddal együtt. Mi volt ez a mondani való, amit szerettél volna megjeleníteni a kisfilmben?
Igazából a fő mondani valója a filmnek az volt, hogy ugye a film elején direkt úgy vettük föl, hogy a többi ember, akinek a főszereplő valamilyen szinten nem a saját hibájából, de amiatt, mert ignorálta őket, úgymond nem látta őket. Szóval direkt úgy vettük fel a filmet, hogy az először nem voltak a fókuszban a szereplők, akik beszéltek. És ahogy szép lassan jött rá a szereplő, hogy nem látta őket, nem figyelt az ő igényeiket, csak a saját igényeit nézte, és az alkoholt a saját problémái elől menekülésként tekintett rá, úgy kerültek be fókuszba is inkább a szereplők. Amikor kimondta az egyik szereplő, az Ita, hogy olyan érzés, mintha soha nem látott volna senkit saját magán kívül, akkor volt az a pillanat, amikor a fókusz is ráéleződött. A filmnek a központi mondani valója az akart lenni, hogy nagyon fontos, hogy lássuk azt is, hogy mindenkinek vannak problémái, mindenkinek vannak nehézségei az életben. Viszont ezek elől szerintem nagyon fontos, hogy nem szabad kiútakat keresni, hanem tényleg fontos az, hogy úgymond egyrészt a gondolkodásodat is úgy alakítsa az ember, hogy lássa azt, hogy tényleg nem vagyok ebben egyedül, másnak is megy, nem jó az, ha teljesen magadból roskadsz, és ilyen egészségtelen utakat keresel arra, hogy kijuss bele, hanem fontos az, hogy tényleg a saját kezedbe vedd a saját életedet. Fontos az is szerintem, hogy másokat figyelembe vegyen az ember, mert nem tudom, szerintem sokkal könnyebben tudod kezelni a saját problémáidat, ha a mások gondjaira is nyitott vagy, és hogy nem csak mindig saját magaddal vagy elfoglalva.
Kategóriában Dietrich Levente Nem tudhatod című kisfilmje kapta az első díjat. Az alkotóval a mű elkészítésének motivációjáról, üzenetéről beszélgettünk.
Szerintem Magyarországon manapság egy elég égető probléma az alkoholizmus, és sajnos a lakosság igen magas százaléka küzd alkohol problémákkal. És amikor megláttam, hogy az egyik hobbimhoz kapcsolódik ez a pályázat a videókészítéshez, akkor úgy gondoltam, hogy mindenképpen fel kéne szólalkoznom valahogy ebben a témában, és volt dilemmám, hogy kicsit vicces, vagy inkább komoly megközelítésből készítsem el a videót, de végül inkább a komoly mellett döntöttem, hogy mégiscsak nyomósabb anyagot tudjak elkészíteni.
Ez tényleg valóban egy rövid film, ugyanakkor borzasztó, ütős. Mi a történet, mi az, amit szerettél volna megmutatni, bemutatni?
Mindenképpen a gyermek szempontjából szerettem volna az alkohol problémát bemutatni, hogy egy gyerekként milyen lehet megélni egy alkoholista szülőt, és azért készítettem ilyen rövidre a filmet, mert úgy gondolom, hogy manapság az emberek érdeklődését nagyon nehéz lekötni, mivel gyorsul a világ. A 2 perces intervallum az, amit ilyen ideálisnak tudok tartani, hogy addig nagyon tud koncentrálni az ember, és ilyenkor mindenki apróságra oda tud figyelni, utána pedig elveszik a figyelme, és akkor már kicsit nehezebb végigülni a rövid filmet.
A fiatal, a gyerek szempontjából látjuk a történéseket, ugyanakkor van egy másik szál is, méghozzá kortárs nyomás. Mert hogy az a történet, hogy otthon olvas a fiatalember, és a barátjától üzenetet kap, hogy gyere már a Deák térre, igyunk egy sört, és tud nemet mondani, és nem elmenni.
Igen, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy tudjanak az emberek nemet mondani, hiszen én is elég sokszor csöppentem hasonló szituációba, csak szerencsémre nincsen olyan személy a baráti társaságomban, aki ezt az ivás dolgot nagyon feszegetné, szóval, hogyha én mondtam valakinek, hogy nem szeretnék inni, akkor mondta, hogy semmi baj, gyere, jól érezzük magunkat, és akkor ugyanúgy alkohol nélkül jól tudtam érezni magamat a többiekkel, hiszen a közös időtöltés volt a cél, nem pedig az, hogy berúgjunk.
Dietrich Leventét hallották. A kisfilmpályázatra beérkező alkotásokat a www.kimondható.hu oldalon lehet megnézni. Megéri. Az alkotói folyamat mindig elmélyülést, válaszok keresését, beleélést jelent. Mit láttak a Van történeted az alkoholról kisfilmpályázatra befutott alkotásokban az értékelők? Nagy Kata filmrendező vágóval, a 3-tagú zsűri tagjával beszélgettünk.
Több szempontunk volt, mivel a Zsák Zsófi szociális munkás területről érkezett a zsűribe, Balázs Petra társadalomkutatói háttérrel, jó magam pedig filmes háttérrel rendelkezem, és ezért úgy próbáltunk 6 fő szempontot összeállítani, hogy mindhármunk területét lefedje. Volt a téma a kreatív megközelítése, volt az ötlet kivitelezése, a kisfilmek személyes üzenete nagyon fontos volt számunkra, nagyon fontos volt, hogy saját nézőpontot mutasson be, és ne egy ilyen általános szemléletet. A téma feldolgozásának társadalmi haszna, illetve nagyon fontos volt, hogy előítélet a sztereotipikus ábrázolástól eltérjen, hogy ezeket így mellőzzük, ezeket az ítélkezős gondolatokat, érzéseket.
Számos alkotás érkezett, amelyek majd az interneten, a www.kimondható.hu honlapon, illetve a YouTube csatornán is megtekinthető lesz mindenki számára. A zsűri számára milyenek voltak ezek az alkotások, amikor először, másodszor vagy sokadszorra megnéztétek őket, mit láttatok ezekben a filmekben?
Egyfelől technikailag bravúrosak, mert a mostani fiatalság tényleg egyrészt felkészült a technikából, másrészt ők már ebbe beleszülettek és könnyedén használják. Erre számítottam is, hogy technikailag csoda filmek fognak érkezni. Arra viszont nem feltétlenül számítottunk, hogy tartalmilag ilyen mély, megérintő és hiteles alkotások kerülnek ki ilyen fiatal emberek tollából, és ahogy itt a beszélgetés során kiderült, nagyon sokan ezt egyedül hozták létre, illetve a csapattársaikkal. Tehát nem az történt, hogy mögöttük áll egy filmes felnőtt szakember, vagy egy felelős okos szülő, és belejavít a munkájukba, hanem ők gondolkoznak ennyire komolyan a témáról, ami fantasztikus volt. Fontosnak tartottuk mindhárman a zsűriben, hogy műfaji megkötés nélkül alkothassanak a gyerekek. Ezt próbáltuk a kiírásban úgy megfogalmazni, hogy bármi eszébe jut, bármilyen formában, bármilyen technikával, azzal alkossa meg a filmjét, ami hozzá közel áll. És ez így be is jött, mert volt, aki dalban fogalmazta meg, volt, aki egy statikus kamerát lerakott és egy színészi játékkal vitt végig ennek az állapotnak a nehézségeit, volt, aki bevont társakat és egy csapatmunka lett belőle. Szóval nagyon sok arcú alkotás érkezett erre a pályázatra, és egyik jobb, mint a másik. Szóval elég sokat gyötrődtünk azon, hogy osszuk ki a díjakat, és ezért volt, hogy relatíve sok külön díjat is kiosztottunk, mert egyszerűen fantasztikusak az alkotások, és van köztük olyan, amit már így abban a formában, ahogy elkészült, lehetne tovább vinni iskolánkban, hogy egy ilyen vitaindító beszélgetés legyen erről a nagyon nehéz kérdésről.
Igen, mindez a forgatókönyvekben, a szövegekben, a művek megalkotásában is látható volt, hogy nagyon felelősen és mélyen tudnak gondolkodni adott esetben, vagy most éppen az alkohol problémáról.
Igen, az alkoholizmus egy nagyon izgalmas téma a mostani fiatalság körében, mert én sokakkal beszélek, és nem feltétlenül azt gondolják, hogy ez a téma és ez a probléma, hanem mindig a droghasználat kerül elő fő témaként, holott társadalmilag pedig statisztikák és sok-sok élménykutatás bizonyítja, hogy a probléma gyökere az máshol keresendő, és hogy sokkal nagyobb társadalmi gond ez akár Magyarország esetében is.
Egy-egy ilyen alkotás elkészítése, végiggondolása mennyire lehet terápia jellegű? Nem feltétlenül gondolok arra, hogy valakinek saját magának gondja van az alkohollal, hanem akár a környezetében, a baráti körében, vagy csak a társadalomban, az utcán, hogyha látja az alkoholizmust.
Az alkotás folyamata bármilyen témában véleményem szerint terápiás jellegű tud lenni, ezért már sok országban bevezették kisiskolában a kreatív órákat, Én is dolgozom egy ilyen szervezetnél, ahol kisiskolánkban kreatív órákat tartunk, és rendszeresen sajnálom, hogy ez úgy nem általános Magyarországon, és az alkotói művészi folyamatokat nem tekinti az oktatási rendszer egy nagyon fontos lételemnek. Holott ez nagyon elképesztő levezető csatorna. És ha már az alkoholizmusról beszélünk, akkor erről gondolkodni egy alkotásban, nevezetesen egy filmben, ez egyszerűen azt követeli, hogy az embernek van egy ötlete, hogy így fog kinézni a filmem, de végig kell gondolni olyan aspektusait is, hogy hogy tudom én átadni azt az élményt, mondjuk, hogy kiszolgáltatott állapotban fekszem egy vízparton. És akkor bele kell élnie magát ebbe az állapotba, és onnantól kezdve már gondolatilag, zsigerileg mindenhogy áthatja a problémát.
Nagy Kata filmrendezőt, Vágót hallották. A magyar társadalom súlyos problémája az alkohol, mindenkinek van története róla, mégis titkoljuk, szépítjük. Frankó András családterapeutával, a Fogadó pszichoszociális szolgálat munkatársával beszélgetünk.
Éppen nem miatt, mert hogy eufézáljuk, mert hogy nem találjuk meg, hogy hogyan lehetne reálisan ehhez fordulni, hiszen olyan mértékű szokás, és annyira beivódott az ünnepeinken túl, sajnos a hétköznapjainkban, hogy ez lett normális. Tehát, hogy az vált normálisra, hogy ma Magyarország iszik, ahogy a magyar családok használják az alkoholt.
Hosszú távon eszement romboló, és nem csak a személy saját magát rombolja ezzel, teszi tönkre, hanem a környezetét is, a körülötte élőket, a családját is, nem csak a házastársát, hanem a gyermekeit, a gyerekeit is. Milyen hatással van az egy gyermek-gyerek életére, egy fiatal életére, hogyha a családon belül szülő, nagyszülő, alkoholbeteg?
Nagyon fontos tenni egyfajta különbséget a között, hogy mit értünk ez alatt, tehát hogy honnantól számítjuk, és meddig tart. Amikor azt mondjuk, hogy én szívesen használom azt a kifejezést, hogy alkoholbetegről beszélünk, aminek különböző fázisai vannak. De a gyerek szemben való hatás még azelőtt is elkezdődhet, hogy függőségről beszélnénk. Sokszor tapasztalja meg a gyerek azt, hogyha a szülő valamilyen mértékben fogyaszt alkoholt, akkor megváltozik a viselkedése. Lehet, hogy csak egy kicsit, lehet, hogy vidámabb lesz, lehet, egy kicsit szomorúbb lesz. De hogy látja ezt a fajta hangulatváltozást a gyerek, és minél kisebb, annál kevésbé érni, hogy mi történik a szülővel. Tehát innen kezdődik az a fajta hatás. Nem csak akkor, amikor már nagyon agresszívé válik, vagy nagyon súlyos betegé válik az alkoholtól a szülő, hanem egészen a kezdettől fogva már lehetnek olyan következményei, ami a gyereket elbizonytalanítja abban, hogy ki is az én apukám. Tehát, hogy valaki, akit én ismerek, látok általában, hogy hogyan viselkedik a józan állapotában, akkor, amikor akár csak egy kicsit is megváltozott az állapota, már egy bizonytalansággal tölt el. És egyszerűen minél inkább fokozódik ez az állapot, annál inkább növekszik ez a bizonytalanság, és annál inkább nehéz egészségesen reagálni rá. Nagyon sok gyerek egy ilyen hármas jelszó mellett éli túl, és éli át ezeket a helyzeteket, amikor azt mondja, hogy nem beszélek, nem bízom és nem érzek. Nem beszél, mert titok, társadalmilag titok, családban titok, a kettő nagyon-nagyon hasonló szerveződés, nagyon jól látszik, hogy az a folyamat látható belőle. Mindkét helyzetben tabu, mindkét helyzetben kimondhatatlan ez a dolog, ezért is nagyon fontos a honlapunknak a kimondható címe, hogy te igenis beszéljünk róla. Azért sem beszélek róla, mert szégyen, mert mit szólnának a többiek. A másik a nem bízom. Nem bízom, mert nem tudom, hogy mihez lehet alkalmazkodni. Nem tudom, hogy hogyan viselkedik, mikor fordulhatok a szülőhöz, mikor milyen állapotban van. De mikor fordulhatok a nem függő szülőhöz is, akinek a viselkedése sok esetben még nehezebb, még kiszámíthatatlanabb. Mert az, aki a függőségek egy bizonyos fázisán tart, az alkoholfogyasztása nagyjából a gyerek számára is van ismerős. Lehet tudni, hogy mikor józan, lehet tudni, hogy mikor van félig berúgott állapotban, és mikor van az, amikor nem lehet rá számítani. És ezek olyan viszonylag egyszerűen látható és belérhető tényezők. A társ az viszont sokszor kiszámíthatatlanabb, mert nem lehet tudni, mikor kezd el balhézni, vagy mikor kezd védeni éppen a függő társát. A gyerek tőle sem kaphat nagyon sokszor segítséget, és ezért nagyon megrendül a bizalma mindkettőben. Tehát egyszerűen nem marad, kihez fordulhasson. A harmadik ilyen tényező az pedig, hogy az érzéseit meg el kell tompítania, hiszen hiába fejezik ki a szomorúságát, a dühét, akár az örömét bizonyos helyzetekben, hogyha ezzel senki nem törődik.
Hogyan lehet egy ilyen helyzetben egészségesnek megmaradni?
Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, mert hogy arra vonatkozólag, hogy milyen negatív következménye lesznek az alkoholfogyasztásnak egy családon belül a gyerek számára, erre elég sok statisztika van. És ezek viszonylag meg is magyarázhatók, hogy hogyan van. Néha nehezebb megmagyarázni, kik lesznek azok, akik józanok maradnak, akik egészségesebbek maradnak. De azért ehhez azt is kell tudni, hogy nagyon sok tényező játszik szerepet még ebben. Tehát nem csak arról van szó, tehát egy családban azért az alkohol, lehet, hogy az alkohol a fókuszban van bizonyos értelemben, de azért nagyon sok minden más is történik egy családon belül. És nyilván a családnak az a védő tényező része, amelyik egyébként normálisan funkcionáló rész, az is jelen van. Tehát, hogy abban is lehet meríteni, ahhoz is lehet odafordulni, amihez nagyon fontos, hogy legyenek egészséges személyek. A mi feladatunk tulajdonképpen az, hogy azt az egészséget úgy próbáljuk táplálni, hogy minél több olyan programja, olyan elfoglaltsága legyen a gyereknek, amelyik függetlenedik ettől a családi légkörtől, és akkor sokkal inkább egészséges maradhat, hogyha sikerül egy bizalmi személyt találni az életében, nagyon sokat segít akkor, hogy van, akihez fordulhatok. Nem feltétlenül arról beszélek, hogy mi van otthon, hogy apám hogy iszik, vagy hogy nem iszik, vagy anyám, hanem egyszerűen beszélhetek magamról. Van valaki, akiben bízhatom, akit érdekelnek az érzéseim, akkor kimondhatom azt, ami bennem lezajlik. És hát nyilván nagyon sok program kellene még ezeknek a gyerekeknek a támogatására, ugye ezért a kiskorú gyerekeknek a mesekönyvekkel kezdünk valahol, hogy egyáltalán ki lehessen mondani ezt a problémát. Akkor is egészségesebbé válok, hogy beszélhetek arról, hogy mi történik. Nagyon érdekes találkozásai vannak a kollégáimnak kisgyerekekkel, amikor arról kezdenek beszélni, hogy például azt mondja, hogy az, hogy részeg, az egy nagyon nehéz szó. De hogy ez már kimondható, hogy ez egy szó, tehát hogy hány gyerek, akivel nem találkoznak ilyen szinten, nem mondhatja el ezt a helyzetet, de egy mesekönyv figurával azonosulva ez megfogalmazható. Tehát minél több olyan pozitív támogató ember és segítő lehetőség áll rendelkezésére, annál inkább egészségesen maradhat. Sőt, adott esetben nagyon sok olyan pozitív tapasztalattal és képességgel érteződhet föl egy gyerek, aki ilyen családban nő föl, hiszen a megküzdését biztos, hogy sokszor másképp kell megtanulnia, mint egy egészséges vagy egy egészségesebb családban.
Azt gondolom azért is nagyon nehéz lehet egy alkoholista szülővel együtt élő gyermek élete, mert hogy egyrészt egyik pillanatban utálhatja az apját, az édesanyját, ugyanakkor ők a szülői, akiket szeret is. Ez egy borzasztó, ambivalens érzés és helyzet.
A mi dolgunk a segítő oldalon éppen azt, hogy segítsünk tudatosítani azt, hogy ez létezhet. Ez nem egyfajta erkölcsi borzalom, még akkor is, hogyha mondjuk a tíz parancsolat azt követeli, hogy tiszteljük a szüleinket, de hogy vannak dolgok, amiket a szüleinkben nem lehet tisztelni, és hogy valahogy hogy lehet ezt a kettőt elválasztani, hogy őt tisztelem, azt, amit csinál, nem tisztelem. És ez nagyon érdekes, amikor az gyerekek meg tudják fogalmazni, és azt mondja, hogy nagyon szeretlek téged, de gyűlölöm azt, amikor iszol. És ez már egy nagyon jó helyzet, amikor ez előkerülhet.
Frankó András családterapeutát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának munkatársát hallották. Van történeted az alkoholról, a fiataloknak szóló kis filmpályázatról és az alkoholbetegségről hallhattak a mai sorsfordítókban. A zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa, a technikus Csák Éva volt. Nevükben is búcsúzom, Kozák Anna Máriát hallották. Sorsfordítók, két hét múlva.